Sziasztok! Az előző adásban bevezettünk egy újítást, a műsor elején összefoglaljuk nektek pár percben a legfontosabb történéseket a topligákban. Most ez következik, országról országra ugrándozva, először is Spanyolországban indulunk. Doma, mi történt?
A hétközben még edzőt avatott az Athletic Bilbao, ahol Gaizka Garitano helyére Marcelinót nevezték ki. Azonban Marcelino azt bánta, hogy a Barcelona egyre jobb formába kerül, Messi is egyre jobban játszik, és végül a San Mamésben 3-2-re nyert a Barca. Aztán jött a hétvége, ahol a kiváló formában levő Celta Vigo végül 4-0-ás vereséget szenvedett a Villarreal-tól, Emery sárga a tenger alatt járóra egyre jobban formálódik. A Sevilla Real Sociedad idézőjelben szuperrangadón kiváló játékot és még kiválóbb első negyed órát láthattunk. Youssef En-Nesyri nevét érdemes megjegyezni, aki triplázott ezen a mérkőzésen, a Sevilla behúzta a találkozót. A Barcelona nagyon magabiztosan nyert, viszont a Real Madrid megfázott Pamplónában, ahol a zord időjárási körülmények között egyik csapat sem tudott betalálni. Úgy tűnik, hogy Zidane csapatánál továbbra sincsen minden rendben. Ami pedig a vasárnapi eredményeket illeti, azok között olyan izgalmas már nem volt. A Valencia nagyon közel van a kieső zónához, ami felettébb meglepő. Az Atlético Madrid mérkőzését elhalasztották, így tehát 3 mérkőzés hátrányban még mindig vezetnek a matracosok, ami óriási fegyvertény, viszont a Barcelona már 3. és újra versenyben van a bajnoki címért.
Két fordulót is rendeztek Olaszországban, ennek a kettő fordulónak azért az élmezőnyből egyértelműen a Juventus volt a nagy nyertese. Először a Milán győzte le a Juve a hétközi fordulóban, 304 nap és 27 veretlenül megvívott találkozó után kapott ki ismét Pioli együttese, 3-1 lett annak a mérkőzésnek a vége, utána a Juventus ugyanilyen különbséggel verte a Sassuolót a hétvégi bajnokián, ugyancsak 3-1-re. Ronaldo egyébként az egyetlen olyan a top bajnokságok tekintetében most már, aki a legutóbbi 15 szezon mindegyikében 15 gólt szerzett legalább, de hát ugye volt, amikor ennél sokkal többet is. Az Internek a 8 mérkőzésből álló győzelmi sorozata szakadt meg a Sampdoria ellen, 2-1-es vereséget szenvedett Conte csapata, úgyhogy 0-0-nál még Alexis Sánchez 11-est hibázott. Aztán az Inter egy rangadót is játszott a Rómával, végzett 2-2-re, kiváló mérkőzést hozott az, vezetett az elején a Róma, aztán el tudott húzni 2-1-re az Inter, és a végén a Róma egyenlíteni tudott. Mindez azt jelenti egyébként, hogy a Milán végeredményben növelte az előnyét a tabellán, az Inter előtt most már nagyobb különbséggel vezet, mint a fordulót megelőzően, de azért ott van a Róma is, és egyre inkább kapaszkodik a Juventus is.
A Bundesligában még csak a 15. fordulót rendezték meg, voltak viszont rangadók, nem is egy, viszont kezdésnek szokatlan módon pénteken játszották a Mönchengladbach-Bayern München találkozót, ahol a szokásokkal és az idei trendekkel ellentétben a Bayern München vezetésből bukta el a Gladbach elleni mérkőzést. A félidőben már 2-0 volt a Bayern javára, egy mikroszkóppal is vizsgált büntetővel, amelyet természetesen Lewandowski lőtt be, és egy gyönyörű szép Goretzka találattal. Aztán jött viszont az első félidő vége, és a Gladbach egyenlítése. A Bayern München tőlük szokatlan hibákat vétett az egész mérkőzésen, kicsit dekoncentráltnak is tűntek, a vége 3-2-re tehát a Gladbach javára. Aztán a másik szuperrangadón a Leipzig fogadta a Dortmund csapatát, Szoboszlai továbbra sem játszhat, hiszen sérüléssel küzd. A Dortmund viszont ismét pályára tudta küldeni Erling Braut Haalandot, ennek meg is lett az eredménye. A Leipzig 3-1-es vereséget szenvedett, és nem tudta kihasználni a Bayern München botlását. Van viszont egy nagy hír még a ligából, hiszen hosszú idő után 30 mérkőzésnyi vereség és döntetlen sorozatot követően ismét nyerni tudott a Schalke. Nem is akárhogyan, hiszen 4-0-ra győzte le ellenfelét, bár a helyzetek minősége alapján ez nem feltétlenül reális végeredmény. Az biztos, hogy a triplázójukra, az amerikai hopra nagyon büszkék lehetnek. Így nekik is van már győzelmük legalább, de természetesen ezzel nem mozdultak el a tabella végéről. Az élmezőnyben 5 pont választja el az éllovasokat, az igazi esélyeseket. A Leverkusen például a 3. helyen van, úgyhogy ők a Dortmundot megelőzik a tabellán.
Angliában a kupamérkőzések hete volt az előző. Először is kiderült az, hogy Tottenham Manchester City ligakupa döntőt játszanak. A Tottenham a Brentfordot verte 2-0-ra. Az első elődöntőben a Manchester City pedig városi riválisát, a Manchester Unitedet múlta felül, így Guardiola, illetve Mourinho negyedszer találkozik egymás ellen döntő mérkőzésen majd. Az FA kupában a két magyar játékosnak a szereplése talán a legizgalmasabb dolog az Aston Villában. Bemutatkozott a fiatal Onodi Ákos, 4-1-re kapott ki egyébként az U23-as csapat, hogy a járványhelyzet miatt küldte őket pályára a klub a Liverpool ellen. A Liverpool tehát tovább lépett, akárcsak az Arsenal vagy Nagy Ádám Bristolja, ugye említettem, hogy volt más magyar érdekeltség is ebben a sorozatban. A Manchester United a Watfordot verte 1-0-ra, a Chelsea a Morecambe ellen nyert 4-0-ra, és volt egy Bristol-Sheffield találkozó, aminek az az érdekessége, hogy meglett Chris Wilder 100. győzelme nem a ligában, hanem az FA kupában, és ezzel véget ért a Sheffield borzasztó hosszú ideje tartó győzelem nélküli sorozata. Úgyhogy mostantól bajnoki mérkőzésekkel folytatódik majd az angol küzdelem sorozat, a Premier League-ben 4 különböző forduló mérkőzéseit is megrendezik ezen a héten.
A ligában csak egy pont választja el az első és a harmadik helyezettet. A Lyon vezet 40-nel, a Lille a harmadik 39-el, és közéjük ékelődik be a Paris Saint-Germain. 19 találkozó után ez a második legalacsonyabb különbség a francia bajnokságban a 21. században. Csak 8 esztendővel ezelőtt volt szorosabb a verseny, akkor az első három helyezett egyaránt 38 ponttal állt. Egyébként Mauricio Pochettino második mérkőzését is lejátszotta a PSG élén, 3-0-ra verték a Brestet meggyőző játékkal.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domnával.
Ezúttal Szarka András, a Digisport kommentátorát köszöntjük köreinkben nagy szeretettel, először ebben a felállásban. Én úgy emlékszem, és nem marad el természetesen a szokásos kvízjátékunk. Ma Onodi Ákossal fogunk majd beszélgetni az egyik magazin műsorunkban, a Britanniában. Egy roppant szimpatikus fiatalemberről van szó, de teljesen hivatalosan a klubon keresztül kérvényeztük az interjút. Szerintetek mi volt az egyetlen kikötése az Aston Villának, hogy mit nem kérdezhetünk tőle?
Hát először is köszöntök mindenkit, és sziasztok, köszönöm a meghívást. Hát számolja össze, hogy mennyit védett. Úgyis olyan sok ellennevel egy darab. Nem tudom.
Nekem is egy hasonló jutott eszem, hogy hogyan írják a nevét, vagy nem tudom.
Nem, majd visszatérünk természetesen erre, mert foglalkozunk majd az angol kupa küzdelmekkel, de mielőtt igazán belekezdenénk a témákba, ezúttal is nagyon szépen köszönjük a menkév.hu-nak a támogatást, és ezúttal is szeretnénk arra felhívni a figyelmet, hogy nem kizárólag arról van itt szó, hogy férfi barlangokat, amit tudom, a Doma nagyon nem szeret, lehet berendeztetni Király László cégével, hanem akár, hogyha valaki sportos relikviákra pályázna, aláírt mezek, akár aláírt képek, amiknek ugye az értékéről már beszéltünk az előző adásban, hogy vannak olyanok, amelyek ugye itt az idő múlásával egyre inkább értékessé válnak.
És mondjuk rendezettebb módon tudjátok otthon elhelyezni, mint ahogy itt vannak ezek
Még erre is kaphattok egyébként tippeket tőle, úgyhogy ezügyben érdemes írni neki, hivatkozni ránk, és ezügyben akkor mi ti is jobban jártok, hiszen kaptok kedvezményt az összegből, és mi is, mert hogy akkor továbbra is támogat minket László. Na de akkor vissza itt az eseményekhez. Kicsit sokat kell feldolgoznunk belőlük, mert azért volt hétközi forduló, voltak kupamérkőzések. Én azt javaslom, hogy először gyorsan szaladjunk át az olaszországi eseményeken, mert hogy ott volt egy Juventus-Milan rangadó, amin azért nagyon komoly dolgok történtek, 304 nap után veszítette el a veretlenségét a Milan. Nem tudom, hogy láttátok-e a meccset, vagy összefoglalót, mi volt az első érzésetek azzal kapcsolatban, ami ezen a meccsen történt, hogy vége a Milánnak kipukkadt itt, vagy azért ennél egy jóval cizelláltabb dolog ez?
Hát én összefoglalót láttam. Nekem az volt az érzésem, hogy nincs vége. Ez igazából, ez a bajnokság, meg gyakorlatilag mindegyik bajnokság megnyerhető úgy, hogy mondjuk akár mondjuk a Juventus elleni rangadót elveszíti a Milan, de a többit hozza, hogyha esetleg ugye a többiek veszítenek pontszámokat. Hát ez egyrészt ugye nagyon hosszú sorozat volt, és azért most már nem csak arról kell beszélni, hogy mondjuk volt egy nagyon jól kijövő szezon befejezés, mint mondjuk ugye amikor újra kezdődött a Serie A is, hanem itt most már tényleg, ahogy mondtad, majdnem egy éven keresztül, vagy hát 10 hónapon keresztül húzódott ez a sorozat, és ez már eléggé jelentős. Meg a számaik alapján azért, tehát abszolút nem ilyen krónikus felülteljesítők, vagy nem tudom, tehát hogy úgy tűnik, hogy azért ez alapvetően az, hogy ott vannak az élmezőnyben, ez reális, és most meg nekik alapvetően nem is volt különösebben szerencséjük így az állomány tekintve, hogy éppen hogy találta őket ez a meccs.
És játékban is felvették abszolút a versenyt, szóval nem volt nagy különbség szerintem, és hogyha azt is hozzáveszünk, hogy kik voltak a hiányzók a két oldalon, akkor meg végképp hát itt nyílt a verseny.
Igen, és itt azért arról érdemes szerintem beszélni, egyik barátommal pont ezt taglaltuk, hogy az látszott ezen a nagyon felforgatott, nagyon fiatal Milánon, hogy azért ehhez a Juventushoz képest rutintalan volt ez a csapat, és hogyha nem feltétlenül akarta volna ezt a meccset megnyerni Pioli csapata, ahogyan az a második félidő elején szerintem látszott, kicsit pragmatikusabb hozzáállással elképzelhető, hogy még ebbe a verésbe sem szaladt volna bele, persze most nyilván ez feltételezés, viszont mutatja azt, hogy milyen magabiztosság van továbbra is ezekben a srácokban. Az egyébként igen gyengén muzsikáló Torino ellen azért ez megint csak látszott, kiütközött. Nekem egyébként annak a meccsnek a legszebb pillanata az Ibrahimovic melegítése volt, nem tudom, azt láttátok-e? Hát az szenzációs volt, hogy nem tudom mekkora embert így átlépett a lábával kétszer.
De legalább most már nem találja el őket, szóval valamit finomodott a stílusa.
Hát jó, de ez csávó, ez 40 éves, tehát hogy én szertornáztam annak idején, és próbáltam hajlékony lenni és maradni, de hát úgy szakadnék szét, ahogy kell az első ilyen megmozdulásra, úgyhogy tényleg félelmetes, hogy ahhoz egyébként, hogy valaki ilyen szinten laza és hajlékony legyen, én azt mondtam, hogy ahhoz szükség van arra, hogy ezzel minden nap, ezzel a tulajdonságával és készségével foglalkozzon az ember. Tehát ez nem csak úgy jön, hogy adottság, ilyen genetikai adottságokkal született valaki, hanem ezért rettenetesen sokat kell tenni.
Hát és ugye ez az intelligencia pluszban, hogy felfogja azt, hogy a testének mi a jó, meg mikor, és aztán valószínűleg ezt tartja magát. Mindamellett, hogy ezért persze biztos a genetika sem rossz.
Minden nap fejbe kell rúgnia valakit. És akkor
igen, és ahhoz nem árt, hogyha hajlékony. Ugye itt az Inter szereplése abból a szempontból nagyon lényeges itt a Milán eredményeinek a figyelése kapcsán, hogy ugye ott is volt egy botlás, az Inter 8 győzelem után szenvedett egy elég furcsa vereséget a Sampdoria ellen. Az a meccs egészen másképp alakulhatott volna, hogyha Alexis Sanchez berúgja a 11-es 0-0-nál. Nem sikerült, és utána még ráadásul az Inter játszott egy rangadót, ami szerintem a hétvége egyik legjobb meccse volt a Róma ellen, 2-2, ez két forduló alatt egy pont attól a csapattól, amelyik az előző 24-ből 24-et begyűjtött.
Ugye tegnap a Spezia a Sampdoriát verte 2-2.
Igen.
Jó, akkor jó.
Mire?
Ezt a Spezia agyon verte volna az Inter.
A Speciát és az Intert összeereztik, akkor kialakult valami finomság? Hát igen, jó, hát most az Internél az ugye itt a Conte-féle stílustól szokatlanul sok gólt kapnak, és lehet, hogy...
Meg sokat is rúgnak.
Sokat, nagyon sokat rúgnak, mert na, hogyha már ugye éppen a Milán nem krónikus felül teljesítő, akkor ez például az Internél eléggé meglátszik, hogy ők azért eléggé...
Alul teljesítenek.
Nem, felül.
Felül az igen. Inter? Szerintem az Inter, lehet, hogy csak
36 valamennyire hozzák a várható góljaikat, és ugye erre rúgtak 43-at.
Aha, igen, e tekintetben igen, nekem a...
Ajaj, na hogy, erre mit mondasz?
Azt, hogy én nekem, ahogy látom az Intert, meg ahogy láttam egyébként a Bajnokok Ligájában is, meg a bajnokságban is, nekem mindig úgy tűnik, hogy most leszámítva persze ezt a 8-as győzelem sorozatot, hogy ez a csapat, ez sokkal készebb, kiforrottabb, jobb annál, mint amit a helyezése meg az eddigi eredményei mutatnak. Hát különösen ugye a Bajnokok Ligájában ott ez a két
sátrát. Nem biztos, hogy megcáfolom. Ja, csak, hogy...
De ja, persze, tehát hogy az XG modell alapján simán el tudom képzelni, meg el tudom hinni. Hát, ott meg azért egyértelműen Lukaku és Lautaro személye az, ami biztosítja ezt az egyébként felül teljesítést. Én az alul teljesítést arra mondtam, hogy egyébként szerintem annál jobban néz ki az Inter, hogy jelen pillanatban 4 pontos hátrányban legyen vagy 3 pontos hátrányban legyen a Milánnal szemben.
Nem olyan sok az.
Hát a persze, meg hát főleg egy ilyen szezonban ez én is azt gondolom.
A Juve is pótolja a meccsét, bár mondjuk ugye az Napoli ellen, de tehát ott ez elég sűrű lesz.
Meg most a Juvénál is, bocs, kijöttek a sérülések. Én a Sassuolo meccset jobban figyeltem, és az szembeötlő volt, hogy ugye Chiesa is mennyivel jobb most már, McKennie mennyire beilleszkedett a csapatba, és azért az a Juve ebből a szempontból nagyon följavult, hogy most már szinte minden poszton van két világklasszis játékosa, úgyhogy ott viszont az, hogy lesérült Dybala, azt hiszem hosszabb időre.
Így van.
Chiesa és McKen is.
McKenny játékára már, hogyha jól tudom, van esély az Inter elleni.
De hogy azért ott is benne van ez a levegőben, viszont a Juvénak szerintem most a legmélyebb a kerete.
Hát ez egyértelmű, ez azért tényleg évek óta így van, azért is jó, hogy említetted ezt, mert most ugye hétvégén római derbi és derbi d'Italia következik, már pénteken lejátsszák a Lazio-Rómát. Azzal a Rómával, amelyik nagyon jól mutat továbbra is, Mkhitaryan azt hiszem még mindig mondhatjuk, hogy élete formájában focizik, és nézve ezt
csak
a...
Csak el kellett hagynia.
Hát Londont meg Manchestert, tehát hogy azért
Angliát.
Szerintem... Ott, igen, tehát hogy ott szerintem egyszer sem teljesített olyan jól, mint előtte a Dortmundban, meg mint ahogy most játszik. Meg szerintem itt a Róma esetében, és Rómáról majd sokat fogunk beszélni a következő heti adásban, mert Szaniszló Csabi érkezik hozzánk, de annyit most már mindenképpen érdemes velük kapcsolatban elmondani, hogy itt az Inter elleni meccsen mutatták meg azt, hogy nagyon komoly tartása van ennek a csapatnak. Ott a második fél időre, ahogy kijött a Róma, nekem az volt a gondolatom, hogy itt 2-3 gólos vereség is lehet abból a korábbi egy gólos vezetésből, és onnan úgy hozták vissza a meccset, hogy a hajrá az egyértelműen a Rómáé volt. Tehát, hogy ott szerintem teljesen jogos volt az a végén, hogy aztán egyenlíteni tudtak.
A háromvédős rendszer reneszánsza már megint sokadik.
Igen, Cristante behozatal az nyilván egy nagyon-nagyon jó gondolat volt Fonsecától, meg hát kell az, hogy tényleg Mkhitaryan így focizzon. Hogyha most jósolnotok kellene itt akár a Derby d'Italiára, az Inter és a Juventus mérkőzésére, akkor nem is azt kérem, hogy mondjátok meg, hogy mi lesz ott, hanem hogy ez milyen szinten befolyásolhatja a továbbiakat. Mert ugye mindig arról beszélünk, hogy az ilyen rangadóknak, most nem a, ahogy te is mondtad, nem az elveszített 2-3 pont a legnagyobb hozadéka, hanem az, hogy utána ebből hogyan jön ki a csapat, akár önbizalom szempontjából, akár itt a pszichés tényezőket figyelembe véve.
Hát én alapvetően, hogyha nem történt volna ez az utolsó két intermeccs, vagy ez a két eredmény, akkor én őket mondtam volna. Most így egy kicsit bizonytalan vagyok. Az edzők rutintalansága, vagy hát rutinja
konterutintalansága?
Nem feltétlenül rá gondoltam. Szóval, hát borzasztó nehéz igazából. Nagyon, tehát hogyha az Inter nyer, akkor onnan a Juve-nak nagyon nehéz lesz visszajönnie, tehát ez így kimondható. Ha a Juve nyer, akkor gyakorlatilag szinte olyan nagyon-nagyon sok minden azért nem változik, tehát akkor borzasztó nyílt marad. Tehát elképzelhető, hogy mondjuk ilyen módon akkor persze nyilván a Juve nem azért fog pályára lépni, hogy ne veszítsen el egy Derby d'Italiát, de mondjuk az elég célszerű lenne nekik.
Én is ezt akartam mondani, hogy ha itt valaki nyugodt lehet, akkor az Inter, mert nekik ugye tavasszal nincsen kupa kötelezettség, emiatt kevésbé szoros a naptár. Egyrészt, másrészt meg azért Conte előrébb jár talán a csapatával, mint ahol Pirlo.
Igen, csak pszichésen szerintem az egy nagyon érdekes, meg nehezen feldolgozható helyzetet szül, hogyha itt az Inter vereséget szenved, akkor a Juventus kerül egy pontra tőle, az Atalanta megelőzheti, ugye a Milán még jobban elhúzhat, tehát hogy tudom, hogy nem nézünk a tabellára, meg világos, csak akkor azért annak már kicsit olyan más optikája van, nem? Hogyha ott közelít a Juventus, megelőzött az Atalanta, beért a Napoli, tehát hogy azért...
De erre mondom, hogy még így is nagyon jó helyzetben van, szóval, hogyha Conte ezt át tudja ültetni a játékosokba, hogy nyugi, nem kell izgulni, akkor szerintem utána is jobb pozícióban van.
Igen, mindenképpen jobb helyzetben van az Inter, egyetértek még vereséggel is. De ott már ugye egy nyeretlen szériáról is lehet beszélni, és akkor annak a lélektana sem mindegy. De mondom, innentől fogva én inkább azt mondom, hogy azért, hogyha Juve veszít, akkor hát félig meddig úgy kiszállt. Aztán majd persze azért még mindig sok van, tehát vissza lehet lopakodni, csak azért most egy darabig ők akkor leszakadnak.
Igen, hát ugye még a Juventusnak ott van az elmaradt Napoli elleni mérkőzése, ami szintén majd egyébként ilyen szempontból döntő jelentőségű lehet. Na, evezzünk át akkor a csatorna túloldalára, Angliába, ahol ugye kupa mérkőzéseket rendeztek. Pont arról beszéltünk, hogy most itt, ha bajnoki menetrendet próbáljuk feldolgozni, akkor ahhoz azért elég kompetens, minimum Lékó Péternek kell lenni, hogy itt a helyére tud tenni a bábukat. Ezen a héten rendeznek meccseket a 18., a 16., az első és a 19. fordulóból is. Na de maradjunk a kupáknál. Ugye itt elsőként szerintem a Liga kupáról érdemes annyiban szót ejteni, hogy összejött a Classic, hogyha már Angliában vagyunk, a menedzseri klasszikó, ugye itt Guardiola és Mourinho között. Én megnéztem egyébként, ugye nagyon ritkán találkoztak ők döntőben, 24 meccsük volt már egymás ellen, és egyszer volt az a spanyol királykupa döntő 2011-ben, amit Ronaldo...
Szemkiszúrós vagy? Az egy sima bajnoki
az volt. Bajnoki, az, vagy lehet, hogy szuperkupa volt. Azt szerintem szuperkupa volt, mert az volt a másik, az egy két meccses párharc volt kettejük között, azt elbukta, ugye azt a kupa döntőt megnyerte, és az európai szuperkupa, az a Bayern-Chelsea volt még az, ahol döntőben találkoztak, ott ugye Lukaku kihagyott 11-ese döntött a végén. Talán egyetértetek velem, hogyha azt mondom, hogy az egyetlen valamire való kupát azt azért Mourinho hódította el a kettejük összevetésében. Mit gondoltok erről?
Hát...
Egyébként Guardiola sokkal jobban áll.
És akkor az még visszatérve Lékó Péterre, hogyha összeszorzod ezeket a számokat, akkor megkapjuk az élő pontszámodat. Na mindegy. Igazából biztos, hogy ez egy... Tehát a Liga Kupa rangjához mértem, vagy hát hogy is mondjam, szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon jó döntő lett, és a Liga Kupa ennél jobbat promót így el sem képzelhetett magának, hogy így egy ilyen döntő...
De ez jó, melyik csatorna adja a Liga Kupát? De
ez jó, hogy mondod, mert ezzel kapcsolatban pont az FA Kupa meccsek előtt kialakult egy kis vita itt az edzők között, és Arteta mondta azt, hogy a Liga Kupa bizonyítja, az elmúlt évek Liga Kupája bizonyítja, hogy a csapatok számára nagyon fontossá vált az, hogy valami fajta trófeát nyerjenek.
Nem a csapatok számára, Guardiola és Mourinho számára az folyamatosan
fontos. A menedzserek számára. Így van. De hát ugye, figyelj, végül is, ha belegondolsz, akkor edzőként, játékosként, klubként, hogyha a vitrínbe teszel akár egy ligakupát is, az lehet, hogy a szurkolók emlékezetében, sőt, egész biztos vagyok benne, hogy a szurkolók emlékezetében tovább él, mint hogy harmadik vagy negyedik lettél az adott bajnoki szezonban.
Igen, ez egyébként nagyjából alá tudom írni. Meg emlékezetesebb, meg főleg, hogyha egy ilyen párharcban van. Ez nagyjából azért elég hamar kiderült ugye Mourinhoéknál, hogy erre ők azért eléggé mennek. Ugye gondoljunk, hogy ment be az öltözőbe, amikor a Chelsea-t kiverték még büntetők után, és ott azért nagyon látszott azon a reakción, hogy ő neki az, hogy itt most kupát nyerjen, az most a legfontosabb és hatalmas prioritás. Azt egyébként nem... Tehát, az nem egy nagyon nagy meglepetés például nekem, hogy egy ennyire becsvágyó, és hát most így a jó értelemben, meg hiú ember, amikor egy kicsit ugye lejáratta magát, azzal szembenézett, és megpróbált ezzel javítani. Szóval,
megújulni, nyugodtan mondhatjuk ezt.
Hogy eredményt hozott, az szerintem teljesen egyértelmű, hogy egy ilyen kalibertől nagyjából ez is volt várható. És mondjuk, hogyha megnézzük, hogy az első bajnokin ez a mérkőzéskép hogy nézett ki, akkor akár azt is lehet mondani, hogy a Spurs még akár esélyesnek is hívhatjuk.
Bár a City egyre jobb.
Bár egyre jobb, és meglepő módon a City a védekezésével hasít most nagyon, úgyhogy, és akkor ilyen módon ugye rá lehet akkor arra térni, hogy nyilván majd ott a Kane-Son párost hogy kell megfogniuk, de nagyon, nagyon izgalmas lesz, úgyhogy hát tényleg ez tényleg most, főleg így a menedzseri párosítással, ez ennél jobbat nem nagyon lehetett tenni a Liga Kupával.
Akkor szólna igazán nagyot, hogy az FA Kupában is City Tottenham döntő lenne.
Most nem is tudom, nem néztem, mert ugye itt előre sorsoltak azt hiszem az ötödik körig, hogy ott mi a következő. Te se kalkuláltál?
De kalkuláltam.
Szomorú vagy.
igen, mert a City valahogy...
Nagyon jó sorsolást kapott megint.
Nem csak a negyedik, hanem az ötödik körre is. De nem semmiféle összeesküvés elmélet nincsen itt a háttérben.
Hát pláne úgy, hogy egyébként, ahogy néztem, kettő élvonalbeli párharc jött össze, a Fulham Burnley, meg a Manchester United Liverpool. Tehát, hogy
azért meg a Southampton Arsenal lehet, hogyha ugye...
Ja, így van, persze, ott ugye azt mi nem tudjuk annak a továbbjutóját. Ugye itt, ami még lényeges Mourinhoval kapcsolatban, hogy ő lett a harmadik olyan edző, aki három különböző csapatot is bevitt a Liga Kupába, és szerintem ezzel is azt támaszthatjuk rá, hogy neki azért nagyon lényegesek ezek a trófeák.
Önigazolás, ez az a szó, amit keresek, mert teljesen mindegy, hogy mit nyersz az év végén, hogyha ez egy trófea, és nem FIFA-ban nyerted, akkor azt kitehetett tényleg a vitrínben.
Meg ezt ígérted, tehát ezt ígérte Mourinho, hogy amikor a Tottenhamhez szerződött, ugye nagyon régóta nincs trófea, lesz valami.
Hát Guardiola meg maximalista, és meg mindent be akar gyűjteni. És a Liga Kupát ezt meg mostanában eléggé szépen elrejtette mindenki el, nem is emlékeznek a többiek, hogy néz ki.
Hát és ebben szenzációs egyébként Guardiola, hogy tehát ez annak köszönhető szerintem, hogy ezeket a kupasorozatokat, az FA kupát és a Liga kupát is ilyen szinten tudja hozni a City minden évben, hogy ugyanúgy, mint amit Fergusonról nagyon sokszor elmondtunk, olyan konkrét terve van szerintem hetekre, akár hónapokra előre is, hogy kit, mikor, milyen helyzetben használ, hogy olyat nem látsz tőle, hogy egy Liga kupa meccsen akár egy harmad vagy negyedosztályú ellenfél ellen ő egy ilyen nagyon tartalék csapatot küldene föl. Szerintem most itt a Bajnokok Ligájában az utolsó egy-két fordulóban volt olyan, hogy nagyon látványosan pihentetett, de hát ezt meg a jelenlegi sűrű menetrend igazolta. Amit itt mondtál a védekezéssel kapcsolatban, ugye a Unitednek azzal sikerült talán leginkább kihúzni a méregfogát abban az elődöntőben, hogy a United játékosai pont a Leeds ellen, szerintem ez nagyszerűen látszott, hihetetlen jók egy-egy elleni küzdelmekben, támadó értelemben. Ugye Rashfordnak is ez az erőssége, Bruno Fernandesnek különösen, de akár Marciát is említhetjük, mint aki a 16-oson belül is képes megverni a maga emberét. Hát lehozta úgy Ruben Dias és Stones a meccset, hogy egyetlen egyszer nem jutottak túl rajtuk. Ami azt jelenti, hogy ez most a standard páros a Citynél? Mert azért nálam Stones még mindig egy kicsit lejjebb van, mint Laporte.
Nálam is, de annyira jól játszik, hogy igazából nem tudsz mit csinálni, tehát nem lehet belekötni. Tehát,
hiába rossz játékos, túl jó.
Laporte, gyerünk már! Én már többször is egyébként itt ilyen mindenféle beszélgetésben nagyon vártam, hogy Laporte visszatérjen, de Laportnak ugye elvileg, hogyha jól értesültünk, akkor ugye annyira a hozzáállásával sem volt feltétlen elégedett, tehát hogy Laporte lehet, hogy arra pályázott, hogy akkor őnek itt előjogai vannak ebben a védelemben. És akkor erre Stones meg odalépett, és ez egyébként nagyon nagy dolog, ahonnan ő felállt.
Hát és főleg úgy, hogy van egy olyan alaphelyzet, most persze csak tippelgetni tudunk, de szerintem ez volt az alapállás ott a védelem kialakításában, hogy oké, hozzuk Ruben Diást, ő az első számú jobboldali középső védőnk, és akkor van Laporte, és mögé hozunk egy Akét, hogy ha esetleg vele valami történik, akkor legyen. És aztán a kettő közül egy sem játszik, tehát hogy elvétve esetleg, és bejátsza magát ez a Stones, aki ha nagyon nincsen más, tehát körülbelül szerintem ez volt a szezon előtt a szituáció. Ehhez képest meg most tényleg gyakorlatilag, hogy ha komoly meccsről beszélünk, akkor Guardiola ezt a kettőt fogja fölküldeni.
Abszolút.
Ez szinte biztos.
Annyit azért várjunk ezzel, hogy mennyire tart ki a jó formája, mert erre nagyon kíváncsi vagyok. Az már megint csoda, hogy Guardiola egy játékosa, amit tudott csinálni. Nem hiszem, hogy ez más edzőnél előfordult volna, hogy Stonesból így hirtelen egyik pillanatról a másikra jó védő lesz, vagy jobb, mint ami korábban volt, csak mondom, ezt a kiegyensúlyozottságot még azért várjuk ki, hogy tudja elhozni.
Hát igen, ez volt azért legtöbb szezonban vele szemben a leginkább hangoztatott kritika, hogy oké, hoz jó meccseket, tehát hogy játszik sokszor hetesre, nyolcasra akár, de azért elég sokszor becsúszik a négyes.
És ne sérüljön meg.
Igen, ez meg a másik. Úgyhogy az egy mindenképpen izgalmas döntőnek ígérkezik. Ugye Solskjær irányítás alatt most először sikerült elődöntőt sikerrel vennie. Most sem sikerült sikerrel vennie, tehát hogy mind a négy elődöntő. Igen, és ugye ebben voltak azért olyanok, amik szerintem különösen fájók itt az FA Kupa tavaly, az Európa Liga az előző szezonban. És ugyanez a helyzet szerintem, mint amit itt mondtunk Mourinho meg Guardiola kapcsán, hogy hát ha valakinek, akkor neki egy trófea az olyan igazolás lehetett volna, amivel így belevigyoroghatott volna másoknak az arcába, hogy
hát ő nem az a típus, aki ezt így az órára köti másoknak, viszont az elgondolkodtató, ugye, hogy Fergusonnak 20x év alatt nem volt ennyi elbukott elődöntője, szóval neki csak 3 volt, azt hiszem.
Hát igen, ugye itt ez a korszakos csapatépítés, vagy hát nem tudom, tehát hogy ez az utolsó lépés megtétele, ez azért nagyon fontos, és itt akkor például Bruno Fernandes, aki villog, és akkor tényleg minden szuperlatívuszt el lehet vele használni, vagy vele kapcsolatban használni, csak amikor egy ilyen mérkőzés van, akkor meg hát nyom egy ilyen mérkőzést, ami hát eléggé nagy semmi volt, így tőle is. És akkor ugye erre mondta Roy Keane, hogy hát ugye, mert hát Angliában már ott verte mindenki a nyálát, hogy hát Cantona megvan az úr. És akkor ott ilyen, ezt így érdemes, hogy így Keane, hát ő nem egy ilyen nagyon hogy mondjam, ilyen érzelemdús ember, és akkor egy nagyon, nagyon kis finom mosolyt így eleresztett, hogy igen, azt mondtátok, hogy ő az új Cantona.
Jó, hát egyébként az, amit Bruno Fernandes teljesít, megcsinál, az, az egészen félelmetes. Tehát, hogy arra, arra nagyon nehéz jelzőket, meg szavakat találni egyelőre. Itt is tényleg az a fő kérdés ezzel kapcsolatban, jó, lenyomott így egy évet, tehát, igen, hogy most már ott tartunk, de hogy ezt, ezt mondjuk képes-e úgy szezonokon keresztül fenntartani ezt a szintet, mint ahogy De Bruyne
például? Hát jó, például. Meg képes-e mondjuk kollektívában gondolkodni, mert most ugye egyénben gondolkodik, ez leginkább mondjuk akkor volt, amikor Van de Beekkel játszottak, és így oda ment a nyakára. Na nehogy Van de Beek nem tud jól játszani, na addod a labdát, igen, igen, kis szőke gyerek.
Igen. Doma egészen közelről ért át az FA Kupa örömeit és küzdelmeit, és itt örömről beszélhetünk mindjárt az első mérkőzésen, az Aston Villa és a Liverpool találkozásán, mert hogy szerintem senki nem számított arra, hogy, hogy Onodi Ákosnak ilyen meccse lesz. Ugye a pontos szám az 11, ami, amikor közbe kellett avatkozni, a 8-at védett, ami között voltak egészen szenzációsak, mindenkit arra biztatok egyébként, hogy nézzék meg, mert élmény volt látni azt, hogy Mané, Salah és ilyen, ilyen világsztárok ellen egy, egy fiatal magyar kapus így helytál, mint ahogy ő, ő helytált.
Hát ez biztos, amikor ugye készültünk a meccsre már itt a Spielerben, és néztük, hogy ismerünk-e valakit az U23-asok közül, és akkor egyszer csak szembe jött ez az Onodi név, és hát ő, majd, hát ő kezdett legutóbb, csak az a baj, december 18-án játszott utoljára a meccset az U23-as Villa, és amúgy is nagyon gyengén állnak egyébként, és néztük, hát ki más kerülhetne be, és akkor gyorsan kísírtam Twitterre, hogy nem kell elkapkodni, lehet, hogy ő kezd. Mi van, hogyha ő kezd? Mert az angolok meg semmit nem küldtek az égvilágon, szóval, hogy a nem tudom, ki közvetítette odakint, de hogy addig, amíg a meccs előtt közvetlenül ki nem írták messzámmal a kezdőt, addig sehol semmilyen információ nem volt, csak az Aston Villa hivatalos oldalán, amikor kijöttek a nevek. De ott se voltak számok, és ugye Somos Ákos kommentálta, és mondta, hogy valahonnan találjatok nekem számozott kezdőt, mert így borzalmasan nehéz lesz kommentálni, és csak akkor jött ki, amikor a hivatalos kezdőt kiírták, de nyilván, amikor megtudtuk, hogy ő kezdeni fog, akkor nagyon-nagyon örültünk, mert az lett nyilván, amit kaptuk, vagy amit, amire számítottunk, a meccs képe, hogy 98-2 volt a labdabirtoklási arány így százalékban, és tényleg nem tudott semmit csinálni az Aston Villa, de így, hogy ő védett, így, hogy tudtuk, hogy lesz dolga, és jól helytált, és ráadásként még az a Barry gól ott az első félidő végén, ez többet nem is kérhettünk volna szerintem.
Elárulom, jaj, bocsánat, én mondtam, hogy ilyet ne. Elárulom arra a kérdésre a választ, amit föltettem nektek, és tök logikus egyébként, meg magától értetődő, Jack Grealishről nem kérdezhetjük őt, még az sem, hogy milyen a viszonya vele, és tökéletesen értem egyébként a klubot, mert ugye Grealish olyan szintű világsztár most már Angliában, aztán különösen, hogy ha bármit mondan a szegényről, hogy akkor mit tudom én, milyen edzéseken vagy, akkor mennyit gyakorol, akkor vagy ő nem gyakorol annyit, akkor ezt szerintem azonnal kiforgatnák, és ezt nem tudják kontrollálni.
Azt hittem, hogy valami a szerződéséből.
Nem, igazából...
Vannak azért itt Grealish fanok ebben az országban, lehet, hogy mindenki rászabadul, hogy mesélj már valami.
Igen, nem, hát, és mondom, hogy teljesen...
Én is nagyon bírom.
Hát között. Szerintem nagyon nehéz nem bírni, igen, őt, úgyhogy, de, és persze készültünk Grealish demóval, meg minden, azt utána kidobtuk a kukába, természetesen tiszteletben tartjuk, aztán egyébként a klub részéről jött egy ilyen pontosítás, hogy igazából az első csapatról nem szeretnék, hogyha véleményt formálna a szereplésükről, meg a, és ezt is szerintem maximálisan respektálni, meg érteni lehet. De azért milyen érdekes, nem, hogy tényleg Grealish olyan szinten van már itt a sztárságnak a létráin, vagy a lépcsőfokain, hogy őre már külön fel kell hívni a figyelmet így.
Hát igen, nem csodálom, tehát tényleg zseniális, úgyhogy most
nagyon-nagyon kilóg fölfelé. Egyébként ezzel együtt is van egy olyan érdekesség ennek, hogy miért védhetett Ákos, ugye azért, mert a tartalékcsapattal edzett szokásával ellentétben, hogy kölcsön akarják őt adni télen, és ezért nem volt kontaktja a felnőttekkel, akik ugye nem játszhattak ezen a meccsen, mert...
Erre mondhatnám, hogy szegény Martin ez azt hitte, hogy lesz egy csapat, ahol első számú kapus lesz sokáig. De nem.
Egyébként arra nagyon kíváncsi vagyok, és ezt még nem beszéltük meg Ákossal, mert tegnap sikerült kicsit hosszabban telefonon beszélgetni vele, hogy hogy milyen a viszonya például Emiliano Martinezzel vagy Tom Heatonnál, mert szerintem ez is egy...
Heaton kiírta Twitterre utána, hogy gratulál.
Nagyon, igen, neki nagyon tetszett a teljesítménye.
Ez korrekt. Sokan kiírták ugye nyilván, hogy a játékosok közül, hogy minden rendben, meg gratulálunk, meg nagyon jó volt ez így, de az, hogy amikor külön kiemelnek, akár itt Twitteren, az nagy
és
dolog.
És ráadásul Heatonnek azért lehet egy riválisa, tehát nyilván mondjuk Martinez persze marad, de
szóval hát hosszú távon mindenképpen, igen. Tehát hogy itt igazából az a kérdés, hogy azért egy fiatal kapusnál ezt mindig kiszokták emelni, hogy neki nem feltétlenül kell megelégednie. Úgy, mint ahogy Martin az éveken keresztül megelégedett az Arsenalnál a másodhegedűs szerepkörével, hogy ez nem biztos, hogy a fejlődését segíti.
És jól gondolom, hogy Winston Bogarde fia játszott ugye le már még a Villában.
Valamilyen rokoni kapcsolat volt.
Azt hiszem, nem egyszer utána néztem én is, de talán nem a fia.
Nem a fia?
Unoköcs volt, azt valami, hiszem.
Valami rokoni kapcsolat. Egyébként, hogyha már Hollandia, tudom, hogy te szereted, meg egy ilyen nagyon rövid kitérőt talán megérdemel, hogy ugye hétvégén rendezték az Ajax PSV meccset 2-2, és bevallom, én egyrészt láttam az összefoglalóból, hogy nagyon jó mérkőzés volt, másrészt meg számomra nagyon meglepő volt, hogy milyen nevek játszanak a két csapatban, mert viszonylag régebb óta nem figyelem őket, és az Aaron Zahavi, aki korábban a Palermo-ban játszott, ugye ő rúgott 2-t, hogy Roger Schmidt a vezetőedző, bocsánat, még azzal sem voltam teljesen tisztában, úgyhogy van mit bepótolnom a holland futballban.
Igen, hát ott az Ihattaren nevű fiú, őt például nagyon érdemes nézni, meg az Ajaxban.
Hát Raffenberg.
Raffenberg, igen.
Hát ő szenzációs, ő ugye a BL-ben is már megmutatta. Tehát mennyi, 18 éves?
Igen.
Hát tehát az biztos, hogy szerintem remélhetőleg nem történik vele semmi, de ő lesz a következő ilyen hát deliktáron értékesített.
Így, ezt akartam mondani, hogy aki ő a bankot robbantanak. És még igazából ugye, aki ket eladtak, még nagyjából az is áll. Tehát ugye áll erre, most elköltöttek valamennyit, de hát azért az összességében ugye azért...
Igen, tehát hogy ez nagyon furcsa, hogy ilyen gazdasági és financiális potenciál van még ezekben a klubokban, holott ugye arról beszélünk, hogy mindenkit egy kicsit megnyekkentett ez a járványhelyzet.
Ez címnek való fordulat volt, a financiális potenciál, ez nagyon jó. De amúgy azt akartam még ezt mondani, hogy ez inkább az edzőkről szólt, nem ez a meccs. Szóval az egy óriási dolog, hogy Roger Schmidt ott van, és Ten Hag még mindig ott van. Szerintem azért az, hogy milyen játékot játszottak, az jelzi, hogy mekkora edzők ők.
Igen, Ten Hag azért érdekes kérdés, mert amennyire tudom, már sokszor felvetődött több helyen is, de róla alapvetően...
Nem beszél nyelveket? Vagy...
Ne, dehogy is, de... mert németül, angolul igen. Is beszél, hát ugye Guardiolának a segítője volt lényegében, vagy hát elemzője volt a Bayern Münchennél.
Csak... A hollandból fakad. Igen, mire kettőt igen, tudod igen, valahogy. Igen.
Csak, és hogyha a kettőt összekevered, akkor lesz meg a holland nyelv, bár ezt mondom, ezt te tudod sokkal jobban. Csak hogy őt alapvetően egy ilyen építkező típusú edzőnek tartják, és nem az a feltétlenül jellemző dolog most a top kluboknál, hogy adjunk nekik 2 évet, és akkor majd meglátjuk, hogy ebből mit tud kihozni. Szerintem az Ajaxnál ő azért nagyon, nagyon jó helyen van ehhez.
Abszolút, meg ezekkel. Én nem is látom igazából más. Az a Bayern volt az, ami talán egy a leghosszabb ideig fennáll, maradt.
Amíg meg nem találták Hansi Flicket.
Igen.
Aki nagyon rossz választásnak bizonyult.
De ott is csak bukhatott volna igazából.
Hát a hétvége legnagyobb fájdalmát nekem az Arsenal Newcastle mérkőzés okozta, nem tudom, hogy akarunk-e beszélni róla.
Te akarsz meg?
Én nem, azért mondom, hogyha...
Nektek... Nem igazán.
Hát, szóval az amilyen idegállapotban vannak az Arsenalban, mostanában kevesebbet játszó játékosok, meg amennyire nem tudnak labdát átvenni, olyan színvonaltalan volt az a meccs, hogy az egészen fájdalmas volt szerintem.
Még jó, hogy nem láttátok Pete-et közben, ahogy nézte a meccset.
el tudom képzelni, hogy milyen, de tényleg azért nagyon ritkán látni ilyet szerintem ezen a szinten, és az Arsenal ugye miután folyamatosan azért labdabirtoklási fölényben volt.
Newcastle ellen ki nem.
Hát nyilvánvaló, de hogy ezzel milyen szinten nem tudott mit kezdeni a rengeteg pontatlanság és technikai hiba miatt, az döbbenetes volt. És onnantól kezdve kezdett el játéka kialakulni az Arsenalnak, amikor bejöttek Smith-Rowe-ék.
Igen, de és még annak ellenére még igazából nem is mondanám azt, hogy ez volt így az első 90 percet tekintve a legrosszabb Arsenal meccs. Tehát hogy azért ennél voltak.
Hát azért nézett ki jól, mert Andy Carroll középhátvédet játszott, és ez hát többször is előkerült így a meccsen, hogy ki... Az Andy Carroll volt, aki most kifejelte ezt? Igen,
igen, mindig ő volt az.
Andy Carroll-al való fénytörés azért az mindig mindenkinek jól áll.
De valahol a második percben megkapta könyöklésére a sárgáját, úgyhogy onnantól kezdve.
Nem szokott pedig, nem értem, hogy miért mindig őt bántják. Nagy Ádámék is tovább jutottak, és ha már itt arról beszéltünk, hogy mi az FA kupának, meg a kupasorozatoknak a rangja, akkor volt szerencsém Ádámmal is beszélgetni egy kicsit, és ő is nagyon érdekes dolgot mondott azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontosak a kis csapatok számára is ezek az FA kupa mérkőzések.
Ti ilyen jóban vagytok?
Hát nem ilyen jóban, nyilván itt még az Olaszország.
Na, közben fölhívtad, aztán fölvette a telefont, és wow.
Hát pontosabban itt az történt, hogy visszahívott, mert...
Még jobb.
Mert úgy, tehát az volt a kérdés, hogy azzal egy időben játszott a Chelsea meg a Manchester City, és hogy csak akkor adjuk az ő meccsüket, hogyha van esély a játékára. Uh-huh. És hát ilyet ugye nem mondhat el, úgyhogy azt mondta, hogy keretben lesz azon a meccsen, de egyébként nagyon jó fej volt, mert ez azt hiszem talán csütörtökön volt ez a hívás, és mondta, hogy még ma megcsináltak egy koronavírus tesztet, és holnap visszahív, hogy annak mi az eredménye, mert hogy az holnapra derül ki, és akkor válik biztossá, hogy akkor ezzel mi lesz.
Hogy keretben lesz.
Hogy ezzel, igen, ezzel, de egyébként meg azt is mondta, hogy úgy gondolja, hogy játszani fog. És egyébként játszott is, szerintem, amiben még többet tudott fejlődni, az a gyorsasága, tehát hogy egészen elképesztő, hogy milyen sebességgel közlekedik a pályán Ádám.
Igen, nekem még mindig egy picit az az érzésem, hogy fölöslegesen fut, de az látszott, hogy ugye korábban nem volt stabil kezdő, itt viszont ilyen meghatározó embernek számított. Egyébként meglepően jó meccs volt ez a Bristol Portsmouth, 4-4-2, azt vártuk volna, hogy ívelgetnek meg hasonló, de nem nagyon színvonalas volt, és földön tartották a labdát mind a két csapat. Mindegy, és az első fél időben nagyon mélyen játszott az Ádi, és csak inkább osztogatott. Aztán a második fél idő elején, mikor döntetlen volt, valószínűleg szólhatott az edző nekik, hogy próbálj meg egy kicsit gólt szerezni, följebb menni, és akkor volt igazán ez a box-to-box középpályás az Ádi, és akkor tényleg rengeteget futott, és általában jó helyre. Szóval az nagyon jó volt látni, amikor a támadásokból is így aktívan a végén is kivette a szerepét.
Na, csak annyit akartam még itt ezzel kapcsolatban mondani, hogy mennyire fontos ezeknek a kis csapatoknak a kupa. Ugye az FA kupát azt részben a BT-vel együtt a BBC adja, és elképesztően lényeges ezeknek a csapatoknak, hogy mondta, hogy abban bíznak, hogy sikerül tovább jutni a Portsmouth ellen, és a következő körben esetleg valami nagy csapatot kapnak, és akkor esetleg a BBC-n is képernyőre kerülhetnek, ami nekik hatalmas dolog, meg hatalmas történés itt a klub életében. Olyannyira, hogy azt mondta Ádi, hogy ha választaniuk kellett volna, hogy elmaradt pont a hétvégi bajnoki mérkőzésük, ha választaniuk kellett volna a kettő között, hogyha pihentetni kell, akkor melyiken pihentessenek inkább, akkor inkább a bajnokit áldozzák be. És ez azért egy nagyon, nagyon érdekes, meg egy nagyon...
Hát ebben szerintem szerepet játszik az is, hogy most hol vannak a bajnokságban. Szóval, igen. Hogyha ott lettek volna, hogy ott lennének most a top 5-ben,
lehet, igen.
Akkor egy picit máshogy gondolkodnak, de így féltávhoz érve azért már látszik, körvonalazódik az, hogy aki ott elő van, az úgy nem fogja kiengedni a kezéből azt a playoff
helyet. Az igazi nagy pénz, hogyha ott játszom, vagy a Premier League-ért játszom.
De ezt viszont most nem jut eszembe hirtelen, kit kaptak?
Nem, én sem. Tényleg csak a...
De jó sok csapatom.
Igen, még túl hosszú még a lista.
Milyen vagyok? Millwall volt az. Igen, bocs.
Na, hát még jól nem lesznek szurkolók.
Másodosztályú párosítát akkor. Ja.
Van esélyük. Meccs,
persze.
Igen, hát ugye nem tudom, akartok-e még valamelyik ilyen FA Kupa párharcról esetleg beszélni, nyilván itt a Leeds kiesése, ami
hát egyet azért jelentelen. Csak megemlítenék, ez a Merinta, hanem ez...
Ja, ez aranyos, nagyon aranyos.
Így is, úgy is, bárhonnan nézzük, ez nagyon izgalmas volt, és voltak szurkolók. Igaz, a gázduda az engem kicsit ilyen vuvuzela féle hangulatra emlékeztetett, hogy már úgy voltam vele, hogyha még egyszer valamelyik megnyomja, akkor töröm azt a képernyőt. De nagyon jó volt a sztori is. A BBC-n ugye a klubnak a vezetői nyilatkozgattak, és tényleg kb. Így kicsordult a könny a szemükből, ahogy mondták, hogy 30 akárhány ezer virtuális jegyet sikerült eladni, és ezzel hogy menekül meg a klub. És ilyenkor fontos azért az, hogy megmaradjon a kapcsolat a top futball, és a most lehet 8. osztályról, lehet 6. osztályról, és lehet a többi, nem tudom, grassrootsról beszélni, hogy megmaradjon köztük a kapcsolat, hogy legalább ilyen szinten valamikor rájuk terelődjön a figyelem, ez szerintem még szurkolók nélkül is így varázslatos, hogy megint egy kicsit odafigyeltünk arra, hogy ha vannak még ott is klubok.
Igen, meg tök nagyon szimpatikusan is játszottak, tehát abszolút. Nem az volt, hogy ott akkor agyonrúgjuk a világsztárokat, meg a papírmasékló óriási. ezek tényleg a jó sztorik, amik miatt, és pont ezt akartam mondani, hogy nagyon érdekes azért a fiamat nem tudom egyszerűen leültetni, foci meccset nézni. Ennél itt ő maga mondta azt, hogy ezt nézi.
Próbáltad lekötni.
Hát már igen, már leszíjaztam egy párszor a tévé elé, minden, azokat is elvágja, hogyha úgy van, de ezt itt magától leült, és érdekelte. És
City Pool, ne, apa, hagyja. De
igen, menjünk, Tottenhamet akarok nézni. No, van még sok olyan dolog, amiről szerintem érdemes beszélni. Ugye itt próbáltuk figyelemmel követni a hatalom átvételt Párizsban. Pochettino most már túl van az első két meccsen, szerdán akár meg lehet az első trófeája is. Az azért, ahogy fogadták őt a drapériával az Isten hozott újra kapitány, az azt jelzi, hogy talán minden korábbi Paris Saint-Germain edzőnél neki nagyobb hitele lesz itt a szurkolók előtt, és ez egy fontos tényező lehet, nem?
Hát, és szerinted a szurkolóknak mennyi beleszólása lesz akkor, hogyha... Tehát,
na mindig... Én is csak röviden ezt akartam, hogy nem.
Nem? Szerintem sem. Itt nem a szurkolók fogják...
Túl szentimentális alkat vagyok, az a baj.
Nagyon jó lenne ezt hinni egyébként. De egyrészt ugye itt ez az egész, ez nagyjából, ahogy lezajlott, ez ugyanannyira logikátlan, mint a korábbi párizsi döntések, ugye itt ebben az érában, vagy ennek a tulajdonosi körnek a fennhatóság alatt. Tehát egyrészt Pochettino egy ilyen nagyon kontrollmániás valaki, és én teljesen tehát nem látom azt a kompatibilitást a játékos kerettel, akkor ugye mondhatnánk azt, hogy jó, akkor ő neki megadják azt a szabad kezet, hogy akkor azt mondja akár egy Neymarnak is, vagy azt mondja a tulajdonosoknak Neymarról, hogy nem kell neki. Mert hát nehéz elképzelni, hogy azt a játékot, mint amit a Spursnél játszatott, azt majd itt Neymarral meg Icardival olyan nagyon-nagyon könnyen meg lehet csinálni, persze lehet, hogy meg lehet.
De nem látod azt, amit Galambos Dani mondta pont itt a podcastban, és szerintem ez egy nagyon elgondolkodtató dolog, hogy azért ezek mind nyerőtípusú játékosok, hogyha azt mondja nekik Pochettino, és ezután be is igazolódik akár az eredményekkel, hogy figyeljetek, tudom, hogy ez így kicsit nehezebb, meg fájdalmasabb, meg több munkát igényel, de ezt kell csinálnatok, és higgyétek el, hogy ezzel eljutunk valameddig, akkor ezt nem fogják követni, vagy nem fogják azt mondani, hogy na, oké, most akkor követünk, mester.
Hát,
nem feltétlenül lesz mutatja a múlt, itt akár nem, bár nem, még ezt sem mondom, mert Neymar képes volt beállni a sorba, amikor a Barcelonával mondjuk felért a csúcsra. Tudom, hogy ez már egy másik...
Hát Messi elé nem állhatsz be egy sorban.
Igen, de Pochettino elé biztos, hogy beállhatsz?
Nem a klubnál áll be szerintem, hanem az a döntés van Neymar és Mbappé előtt, hogy ők ott hagyják a Paris Saint-Germaint, és Mbappét ezen a két meccsen már amennyit láttam belőle... Kicsit ez az első fél évi Messi jutott eszembe, a grimaszokat vágó, meg elégedetlenkedő, meg a helyzeteit nem kihasználó Mbappéról, akinek annyira nem tetszik szerintem ez a szerepkör, amit így elsőre Pochettino neki szabott, és Mbappét annyian üldözik, hogy neki most már nincsen maradása szerintem a Paris Saint-Germain.
Hát nincs félni valója igazából, tehát abban egyetértek, hogy neki nem kell attól aggódnia, hogy hú, mi lesz, ha itt majd nem számít rám Pochettino.
Nyilván olyan nagyon sok mindent szerintem ebből a két meccsből még persze nem lehetett tudni. Nagyon sok a hiányzó is. Bár mondjuk főleg a védelemben, tehát mondjuk előre felé inkább majd az lesz a kérdés, hogyha Neymar visszajön, akkor majd hogy fog kinézni ez, meg úgy egyáltalán ez a felállás, mert ugye most elnézve, hogy mondjuk a Spursnél hogy rakta össze a csapatot, azt úgy annyira itt nem, szerintem nem.
Az biztos, hogy ahhoz nem nyúl, ugyanahhoz az eszközhez nem nyúlhat, ami...
Igen.
Ami ez a Spursnél. Teljesen más volt az alapállás.
Abszolút más az alapállás. Ilyen módon, de közben Ken meg azért eléggé jó. Most őt akkor hogy tem? Mert őt kéne egyébként beáldozni Mbappé miatt, vagy hát nem tudom, ahogy eddig játszott, szóval ez nem tudom, szóval itt nagyon-nagyon sok még a kérdőjel. Az, hogy itt ugye francia bajnokság az ilyen módon neki eléggé kényelmes, mert gyakorlatilag február, nem tudom, mert mikor jön ugye az első, vagy hát ugye a Barca BL meccs, hát addig minden meccs az ilyen
Arra való felkészülés.
És ilyen módon egyébként is könnyen lehet, hogy ugye Mbappé sem motiválatlan, hanem ez a francia bajnokság, ezt így árazzák be, és akkor egy kicsit oda teszik magukat, aztán akkor tehát itt még a grimaszok is beleférnek, egy Brest ellen, meg aztán pláne, szóval itt azért még nagyon-nagyon kevés, és még most sem fogunk tudni, most oké, megnyerik a Marseille ellen ezt a szuperkupát, még igazából ott sem. Tehát itt valószínűleg van egy építkezési folyamat, és majd február végén érdemes rájuk nézni, hogy hol állnak ebben, meg hogy egyáltalán akkor az állományuk mennyire lesz sérülésektől tizedelt.
Na igen, de ugye itt ez az építkezési folyamat, ez olyan most, amiben nem biztos, hogy olyan simán belefér ugyanúgy, mint az elmúlt években a sok botlás. Ugye a Lyon vezet 40 ponttal, 39-39-el ott van a Lille és a Paris Saint-Germain, fordítva a második, harmadik helyen. Ugye ez a legkisebb különbség itt ebben a 21. században a Ligue-ben. És a Lyonnak nincsenek európai kupa kötelezettségei, aminek hát nyilván nem örülnek annyira olaszék, de akár most még kapóra is jöhet, mert sikerült megtartani a Lyonnak az értékeit, és úgy néz ki, hogy még...
Moussa Dembélé biztos, hogy Atlético.
Aha.
Ki van? Valakit viszont megszereznek cserébe. Nem az Atléticótól, hanem a bajnokságon belül elfelejtettem, hogy ki az.
A Bulay Diát talán. Nem?
Ő hol játszik?
Rans.
Nem tudom.
De lehet, hogy nem.
Hülyeséget mondani. Mindegy. Az biztos, hogy az a Dembélé az nagy érvágás lesz a Lyonnak, ez az egyik. A másik meg, hogy nem nézek francia bajnokságot, úgyhogy nem tudom annyira, de azért ez a botlás, ez sokkal kevésbé van benne szerintem továbbra is a PSG-ben. Mint?
Nem tudom, azért mondom, hogy itt nyilván azon is múlik, hogy például a PSG meddig jut itt az európai kupa küzdelmek során, mert ha ott majd esetleg súlyozni vagy választani kell, akkor én továbbra is úgy gondolom, hogy még mindig ez a prioritás a Paris Saint-Germain számára, hogy meglegyen az európai kupa siker. Na hát egy olyan dologról fogunk most beszélni, amit soha nem gondoltam, amikor főleg mielőtt elkezdődött a szezon, azt gondoltam, hogy fognak elmaradni meccsek. Meg az ugye bele volt kódolva ebbe a mostani rendszerbe, de hogy amiatt, hogy Madridban 50 centi hó esik le, nem tudnak futballmérkőzést lejátszani, hát én nem gondoltam, hogy valaha kimondok. Nem, hogy ez, és hát a legdurább az ott pont, hogy hallgattam egy podcastot erről, hogy nem is nagyon tudták igazából a spanyol emberek érthető módon, hogy ez most mit kezdjünk ezzel a szituációval.
Azt hittem, hogy teljesen... mi az a hó, azt nem tudták.
Nem, csak hogy nyilván ilyen mennyiségben, és meg hogy hogyan bénította meg a közlekedést, meg mindent. Persze, tehát, hogy valószínűleg, hogyha spanyol lennék és Madridban élnék, akkor én sem tartanék hólapátot a házamban.
Azt mondják elvileg, hogy Ausztriából kellett hókotrókat kölcsönkérni.
Tehát nem. Simán lehet.
Persze.
Volt egy ilyen az Atlético játékosok négyen, ezt nem tudom, hallottátok, ez körbe ment Twitteren. Talán Carrasco szomszédja volt az, akitől egy ősrégi 4x4-es Fiat Pandát, tényleg ez a kocka panda, azt kérte kölcsön, és négyen azzal mentek edzésre, mert hogy az jó a hóban. És ő meg nem tudott a saját kocsijával.
De ezt hallottam, hogy a Hetafe játékosaival is ugyanez volt a helyzet, hogy azért, ahhoz, hogy el tudjanak menni a repülőtérre, ahhoz külön kellett nekik bérelni sofőrrel kocsikat, akik elmentek
a... És azakadt el.
Ja, és azakadt, és azt tolták el. Óriási. Tehát, ez a szezon tartogat érdekes sztorikat, de ez nem volt benne.
Persze, ez mindent ütött.
Mókás is, de valahol viszont azért van benne felelőtlenség, egy jó adag felelőtlenség, hogy csak a legnagyobbakat, a Reált említsen például, ott vártak órákat a Madrid-i
négy órát vártak a kifutópályán.
És aztán úgy, hogy le volt zárva már rég az egész, úgy adtak nekik felszállási engedélyt. Repülési szakértő sem vagyok, de hogyha lezárnak egy repteret, akkor nem tudom elképzelni, hogy az ne járt volna jóval nagyobb kockázattal, hogy ebben az időjárásban ők felszálljanak, és hasonló történt, nem is tudom melyik csapat volt az, amelyik Madridnál körözött, vagy ment egy kis repülő, ráadásul Madridnál kellett 3 kört megtennie, vagy 4-et, hogy aztán biztonságosan le tudjon szállni, és nem egy ilyen sztori volt, a Rayo ugye most másodosztályban, a Rayo Vallecano másodosztályban van, ők meg elindultak busszal, most ezt sem tudom, hogy hol játszottak, de hogy ők meg félúton döntöttek úgy, hogy visszafordulnak, ott is volt olyan kép, hogy ők az autópályán a buszból kiszállva más embereknek, civileknek a kocsiját tologatták be, és ők végül úgy döntöttek félúton, hogy visszafordulnak. Szóval ezért ez a kis fejetlenség, ez itt nem biztos, hogy annyira biztonságos volt, mint amennyire ezt így el lehet viccelni.
Hát meg az Atleticónak ez már a 3. elmaradt mérkőzése volt, így aztán még nehezebb kibogozni a szálakat.
Ott is ma első vezetnek. Forduló van, úgyhogy
ja, igen.
Pótolnak.
Igen, viszont ugye itt még visszatérve egy gondolat erejéig a Real Madridhoz, ugye Zidane nem a repülési nehézségeket emelte ki, hanem a rossz talajt, itt az Osasuna ellen, ami kicsit nekem meglepő volt, miután ugye azt lehetett hallani, hogy Kroos maga mondta azt, hogy ez rendben volt ez a pálya, meg lehetett rajta játszani. Ha valamit, itt, valami miatt itt panaszkodni kellett volna, gondolom, vagy mondom én, akkor az sokkal inkább azok a körülmények, ahogyan eljutottak oda, nem? Tehát, hogy inkább a frusztráció beszélt Zidane-ból.
Hát egyszerre szerintem, meg nincsenek is hozzászokva ott az utóbbi években ahhoz, hogy ilyen hidegben játszanak, mert ezt Angliában nevetve eltűrik. Ott viszont tényleg be kellett hozni azokat
Tom
a gépeket. Tom-tomsknál
meg egyenesen kívánják, tehát hogy ott ennél melegebb van, az rossz.
Csak hogy ott nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy tudjátok, ezeket a nagy keréken guruló hősugárzókat be kelljen tolni, és a legtöbb stadionban a kisebb csapatoknál egy vagy kettő. Nem, hát Angliában nyilván jóval kevesebb a napsütés, és ott sokat használják az Osasunánál, azt hiszem az a szerencse, hogy most volt 4 olyan, amit így be tudtak tolni, és akkor melyik a legfontosabb hely, ahol melegíteni kell a pályát, meg a talajt, és akkor ott gyorsan felszállították, plusz 30 munkás lapátolta a havat, úgyhogy azért bőven volt ott munka. Nyilván nem szabad erre fogni szerintem, hogy fagyott volt a talaj, és tényleg itt az összes tényező együtt volt furcsa. Viszont, Kroos meg a legtöbb paszt adta egy meccsen, amennyit bármelyik játékos, bármelyik meccsen adta az egész.
126 passzkísérletből, nem 121 passzkísérletből 113 volt.
Igen, szóval, hogy azért volt játék.
Igen, tehát ez nagyon-nagyon rossz talajon nyilván meg sem kísérelte volna, hogyha érzi. Igen.
Csak ugye itt ebben az érdekes, hogy akkor a játékos meg az edző kommunikációja ennyire szétvisz, akkor azt azért nem biztos, hogy ennyire.
A Realnál ez abszolút nem jellemző pedig, nem?
Tehát, hogy ott, hát most meccs után nem beszéled.
Hát igen. Igen, és elfelejtettem megkérdezni Kroost, hogy nem volt szar a pálya, de.
Mert én azt mondtam.
No, természetesen majd beszélünk egy kicsit többet még Spanyolországról is, ugye a Barcelona 4-0-ás győzelme a Granada ellen is akár szóba kerülhetett volna, de itt nézzük majd a trendeket. Viszont Németországban volt 2 olyan érdekes dolog, amit szerintem mindenképpen ki kell emelni, és itt most nem a Lipcse Dortmund elleni vereségére gondolok elsősorban, ugye 3-1-re nyert a Borussia azon a mérkőzésen, de egy másik Borussia, a Mönchengladbach győzelme a Bayern ellen, az mindenképpen egy ilyen mintából kiugró eredmény. Nem sokszor emlékszem, én most láttam ezt a meccset, meg a Bayernnek többnyire a Bajnokok Ligája meccseit, meg azért a bajnokságban is, amikor tudom, akkor figyelem őket. Nem emlékszem az utóbbi, hát egy évben legalább ilyenre, amikor ilyen szinten összezuhant volna a müncheni csapat.
Hát igen, ugye ez a 2-0-ról, de ez ugye olyan, hogy most oké, már hivatalosan januárban játszották, de most az, hogy én még ezt így kvázi a szezon első felébe veszem, az, hogy a Bayernnek vannak ilyen lecsüccsenései, azok meg úgy általában meg szoktak történni, szóval inkább talán az ellenfél, bár ugye Mönchengladbach ellen nincs annyira jó örök mérlegesen, hogyha jól tudom, de nincsenek annyira jó szezonban sem. Yeah.
Hát nincs, de egyébként ez a Gladbach Marco Rose-val, hogyha valaki látta, nagyon jó mutató csapat.
Hát ez lepte meg szerintem a Bayern-t, és főleg a második fél időben ez a 2 gól, hogy miből született. Én nem tudom, valamikor beszéltük, hogy a Reálnál nem fordulhat elő ilyen labda kihozatal. Ugye letámadott a Gladbach mind a 2 gólnál, és olyan eladott labdák jöttek, ami szerintem egy Bayern szintű csapatnál valószínűleg csak a koncentráció hiányából eshetett meg, de még a legelejére visszatérve már az is furcsa volt, hogy kapott 11-est a Bayern egy ilyen kezezés gyanús, számomra is inkább gyanús esetnél.
Én ott láttam a labdát irányt változtatni, tehát én nekem, igen? Legalábbis tehát ugye azokból a szuper lassúkból, amiket beadtak, ott lehetett látni, hogy minimálisan elindul a másik irányba, és innentől kezdve, hogyha az megtörtént, akkor szabályok, nincs kérdés, igen, szerintem.
Jó, aláírom. Hogyha ti láttátok?
Én látni véltem.
Nem, szerintem is volt egyébként, de igazából persze, de valószínűleg ők aztán így egy ilyen jól indult minden, az is velük volt, hogy akkor azt megkapták, és aztán még utána el is tudtak húzni, szóval én is azt gondolom, hogy ez csak egy koncentráció hiány, és nem különösebben. Tehát így ugye, hogyha a trendet beosztod a Barszával kapcsolatban, szóval ez szerintem inkább csak egy ilyen kis döccenés.
Nagy számok törvénye.
De a Bayernnél mondom, ez általában azért megszokott esni, csak általában, mit tudom, ilyen szeptember-október környékén talán.
Az egyetlen kérdés, ami felvetődhet szerintem a Bayernnel kapcsolatban, az, hogy az előző szezonban azért most is vannak minőségi cserék a padon, és nagyon tehetséges fiatalok tudnak beszállni, hogyha úgy van, de hogy mondjuk olyan, ha mondjuk sérültek is vannak, lesz-e, mint amilyen adott esetben az előző szezonban Perisic vagy Coutinho volt, akik akár kezdőként, akár csereként beszállva tudtak valami olyan extrát vinni rutinos játékosként, ami korábban mondjuk nem volt meg a Bayernben, és pont az lendítette őket át a holdponton. Kicsit, mintha, de ezt lehet, hogy rosszul látom, mintha egy kicsit vékonyabbnak tűnne ez az idei keret az előző szezonban.
Én nem érzem.
Csupomotingot le akarod szólni?
Hát igen.
Mondjuk
ki. De amúgy nálam, nem érzem feltétlenül ezt. Tehát, hogy jó, nyilván ezt a rutint ennél a két játékosnál, ha kiemelted, akkor valóban ugye nehéz pótolni, de szerintem tehát nem mondanám vékonyabbnak, sőt, tehát ugye akkor is leesett így az arcon, amikor ugye Zanét elvitték, hogy akkor ők azért képesek mozdítani egy ilyen kaliberű játékos, szóval úgyhogy
igen, itt inkább a tartaléksornak az erősségére gondolva mondtam ezt, de elfogadom, hogyha ezt így látjátok. Még a másik meccs, amiről szerintem mindenképpen szót kell ejteni, az a Schalke győzelme. 4-0-ra sikerült a... mi is az, igen? 30 vagy nyeretlen meccs után Hopi, az amerikai játékos, mit szóltatok? Mert egy domával mi pont együtt dolgoztunk, amikor mindez megtörtént, és nézegettünk, hogy ez most valami az eredményközlő appnak valami hibája, vagy tényleg ez megtörtént?
Valami hasonló ilyen katartikus véget láttok ugye Sheffieldnél, hogy majd ugye egyszer
csak 4-0?
Igen.
Megbörni?
Megbörni igazán beindul Hopi mintára.
Nem tudom. Egyrészt nagyon örülök a Tasmania Berlinnek, hogy sikerült megtartani a negatív rekordjukat, és megmaradnak a történelemkönyvekben. Másrészt viszont az szerintem tényleg sorsszerű, hogy valaki olyannak kellett itt hősnek lennie, akinek nincs igazából köze az eddigiekhez. És...
igen, valaki kívülről érkezőnek mindenképp.
Nem tudom, ez meglep, meg nem hiszem, hogy ettől bármi változna, vagy jobb lenne. Hát egész egyszerűen csak van egy győzelem a nevük mellett. És
hát
akkor...
2021-re vártak, hogy ja, elkezdődjön. Mm-hmm. Ez azért sokkal... Mindjárt minden más. Egy lépéssel még azért megyek csak vissza Spanyolországban, mert meglehetősen szánalmasnak tartom ezt az állandó igyekezetet, hogy hozzuk össze az El Clásicót a spanyol szuperkupában. Ugye most itt a helyzet is ezt indokolt, miután nem játszották le a kupadöntőt, és akkor így szét lehetett osztani a baszkokat, hogy akkor játszon. És ugye három helyszínen, hogyha jól emlékszem, hogy jól tudom, Málagában játszanak, a Kordobában egy elődöntőt, és Sevillában lesz majd a döntője.
Ja, igen, igen, igen. A Cartuja stadionban, ahol szerintem kb. 10 éve nem volt foci meccs.
Na, tök jó.
De legalább talán ott nem is fog havazni.
Jó, de ez nem, vagy hát kilókat a lólát persze, hát mindenki Barcelonát akar, csak ehhez mit szóltok?
Hát,
nem ha a Liga kupának van értelme, igen, akkor ennek is.
Hát akkor valahogy teszünk neki értelmet, na hát akkor, és akkor szét. Jó, hát most azért nyilván akkor ezt így nagyon vissza lehet vezetni így erre a két osztatúságra, így akár ugye világfutball szinten, amíg még ugye Ronaldo is ott focizott, de szerintem őre most már kár. Hát a spanyoloknál nyilván volt némi marketing érték, de ezt mondjuk Doma biztos jobban tudja, itt a, ugye a ligából eltűnő Ronaldo miatt egy ilyen csökkenés, és most gondolom ezt valahogy azért maguk
eszközeivel. Na, az előző szezonban ez volt, ugye csak most abból a szempontból volt ez könnyebben magyarázható, hogy miután nincsen kupa győztesük, ezért a két kupa döntős az akkor valamilyen módon kapjon lehetőséget arra. Milyen jó lenne, hogyha lejátszanák a kupa döntőt. Igen. Tehát, hogyha a két baszk jutna be a döntőbe, és akkor Sevillában ők.
Ne zárjuk ki ennek a lehetőséget. Hát, okay. Áprilisban ők amúgy is játszanak egy kupa döntőt, ugye a tavalyit.
Nem, bocsánat.
Az komoly lesz. Arra várnak, hogy végre lehessenek szurkolók, és az, hogy Sociedad Bilbao döntő van, Sevillában lesz az is ebben a Cartuja stadionban, az egy óriási dolog, és tízezrek indulnak majd el északról délre.
Hát reméljük.
Ahogy Szoboszlai mondta, akár gyalog is. És ők ott lesznek.
Igen, a baszkokat ismerve ez
biztos.
Ez valószínűsíthető. Hát Andis, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk ismét. A kedves nézőknek, hallgatóknak pedig a megtekintést, meghallgatást. Jövő héten is érkezünk, ahogy már elárultam, hétfőn Szaniszló Csabival a tervek szerint. Akkor is számítunk a figyelmetekre.
Ez volt a Teljes Terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.